Már a múltkor is mondtam, hogy a budaörsi istentisztelet programját én állítom össze, és így darabolom a bibliai szakaszokat, de egyre inkább rájövök, hogy hát valahogy másképp kéne ezt csinálni, mert egyszer érdemes lenne, és most lényegileg ezt fog történni, a Lukács 15-öt úgy egybe megnézni, hogy miről is szól a Lukács evangélium, a 15. része, amiben három nagyon-nagyon ismert példázata van Jézusnak. Nem tudjuk, hogy ezt egyben mondta el, szerintem sokkal inkább Lukács nagyon jól megfogalmazott szerkesztői elv alapján rakta egymás mellé ezt a három példázatot, de az, hogy felfejtsük azt, hogy miért is van ez a három példázat egymás mellett, az a Lukács evangéliuma elejéből érthető és értelmezhető. Az állít, hogy vámszedők és bűnösökkel igyekeztek őt hallgatni. Jézus után nagy sokaság megy, és vámszedők és bűnösök hallgatják őt. Azaz olyan emberek, akik nem tartoznak egy nép elitjébe. Ma reggel, amikor mentem ki Budaörsre, akkor egy piros kocsi, a márkáját se tudom, valami ilyen paripa, fémparipa volt a hátulján, és az volt a rendszám, hogy elite egy. Sok csúnyát gondoltam magamban, miközben hát tudomásul vettem, hogy leelőztek, és nem a leelőzés miatt voltam morózus. Szóval, hogy a vámszedők és bűnösök nem tartoztak azok közé, akiknek abban a korban ilyen rendszámtáblájú kocsik lett volna, és nem csak azért, mert nem voltak ilyen kocsik, hanem mert nem abban a státuszú emberek közé tartoztak, akik abban a korban bármilyen luxus is megengedhettek volna maguknak. És a farizeusok annak a népnek a szellemi elitje és vallási elitje pedig zúgolódtak, hogy hát ez bűnösökkel barátkozik. Őket tanítja, velük foglalkozik. És akkor Jézus, legalábbis Lukács evangélista szerint, elmondja ezt a három példázatot. Ami közül az egyik, mintha semmi összefüggés nem lenne között a zúgolódás és a példázatok között, de lényegileg mind a három példázat egyre részletesebb válasz a farizeusoknak és az írástudóknak, azaz annak a vallási és politikai elitnek, amik nem érti, hogy Jézus miért azt csinálja, miért azokkal foglalkozik, és miért úgy csinálja a dolgokat, ahogy csinálja. Mind a három példázatot nagyon-nagyon jól ismerjük. Az egyik, az első, az elveszett juh példázata. Mielőtt ezt így erről beszélnék, hogy azon is gondolkodtam, hogy miért példázatokban beszél Jézus? Azt, hogy egyszerű embereknek, a nem elitnek érdemes példázatokban beszélni, hiszen ezek a nagyon, nagyon kifejező képek, amik ezekben a példázatokban vannak, nagyon mélyen beépülnek az emberi tudatba, és nagyon is jól érthetőek. Ezt úgy értjük. Tehát ezeknek az embereknek lehetne nyíltan is beszélni. Lehetne azt mondani nekik, hogy most nem fejtem ki, valami olyasmit, amit én gondoltam a elém vágtató kocsi kapcsán. És Jézus mégis példázatokkal válaszol. Azért, mert azt megérteni, amit ezeknek a farizeusoknak és írástudóknak meg kellett volna érteni, a sokkal mélyebb kérdés, nem értelmi kérdés. Ahhoz, hogy megértsék Jézust, az, és amiért nem értették Jézust, az nagyon mélyen összefügg az önképükkel és az előítéleteikkel. És ugye tudjuk, hogy amikor az önképünket és a saját magunkra kialakított képünket és az előítéleteinket bombázzák, ott mi nagyon vakok tudunk lenni. Mindnyájan. Nagyon vakok. És Jézus elmond három példázatot, mintha nem is rájuk reagálna. Mintha nem is róluk lenne szó, hanem az elveszettekről lenne szó. És csak a végén derül ki, hogy nagyon is róluk van szó. Az első példázata, az elveszett juh példázata, amire azt mondja, hogy van 100 juh, egy elveszett, a pásztor ott hagyja a 99-et, és elmegy azért az egyért. Mint azt mondaná Jézus, hogy jó, ti beletartoztok a 99 helyén lévőbe, nekem hadd legyen fontos az az egy, akiért elmegyek. Akit a vállamra veszek, akinek örülök, mert én az a pásztor vagyok, akinek ez a dolga. Olyan érdekes a Lukács evangéliumának ebben a fejezetében, ahogy változnak a százalékok. Ugye 100-ból egy százalék. Azt, hogy ennek mondjuk nálunk ilyen sajátságos kontextusa van, azt most felejtsük el egy kicsit, de 1%. Mert azt mondja né Jézus, hogy ti beletartoztok a 99-be, az én dolgom ez az 1%. Persze itt is kérdés, hogy tényleg megéri azért az 1%-ért elmenni, és nem a 99-el törődni? Miért megy Jézus az 1% után? Vagy a pásztor a példázatban az 1% után? Azért, mert az egy elveszett. Azért, mert valaha a nyájhoz tartozott, és Jézusnak fontos. Azért, mert még van esélye, még van szansza. Azért, mert egész egyszerűen, mert ez a mennyei elv, hogy Isten megy az elveszett után. És elmondja ezt, hogy hát ez a mennyei öröm. Jó, ti nem tudtak örülni, de ez a mennyei öröm, mondja Jézus a farizeusoknak. Aztán a Lukács evangélista vált a következő példázatra, az asszony elveszíti a 10 rakmából egyet. Ugye tudjuk, az a 10 rakma, ez tulajdonképpen az asszonynak a, ha így is mondom, egy nász ajándéka, 10 pénz, ami nyaklánc formájában ott van rajta, és ebből egy elveszett. Hát micsoda szégyen, hogy nem tud azzal a ezzel a számára nagyon fontos dologra vigyázni. És az történik, hogy világosságot gyújt, és kisöpri a házat. Addig söpör, ameddig az az egy elveszett rakma, ami egyébként már 10%, elő nem kerül. Miért is? Mert elveszett. Mert hiányzik a helyéről. Nem ott van, ahol lennie kéne. Mert az asszony gondatlanságáról árulkodna, a tulajdonos gondatlanságáról árulkodna, nem tenne meg mindent azért, hogy előkerüljön. Itt már nem utána megy, nem a vállaira veszi, hanem kisöpri a házat. És az Isten néha ilyen söpörve keres bennünket elő. Amikor olyan események történnek bennünk, amiket nem szeretünk, amikor hát nem tudom, hogy cirokseprővel megsimogattak-e már valakit velem, engem gyerekkoromban igen, nem tartozik a legjobb simogatás közé. Ez az asszony ezt teszi. Bocsánat, és Isten is sokszor ezt teszi, hogy világosságot gyújt, és elősöpör bennünket ott, onnan, ahol vagyunk. De még mindig csak 10%. Még mindig mondhatják a farizeusok azt, hogy jó, 10, de mi a 90-ben vagyunk, akik a helyünkön vagyunk, akiket nem kell elősöpörni, akik nem igényelnek ilyen különleges bánásmódot. Ezután jön az a példázat, ami majd azért részletesebben jövő vasárnap fejtek ki, de mégiscsak ebbe a gondolatsorba beleillik, és mindnyájan jól ismerjük az elveszett, a tékozó fiú története, amit egyébként más nyelveken az elveszett fiú történetének ismernek. Egy apának volt 2 fia, az egyik a fiatalabb, a szemtelened, kikéri a vagyont. Apám, add oda nekem. Ugye az egész példázat skandalum, mert még mai szemtelenség az apától, annak halála előtt elkérni a vagyont, abban a kultúrkörben képtelenségnek számított. Tehát ez a példázat a képtelenségeket a végletekig feszíti. Megkapja, úgy tűnik szó nélkül, elmegy, és amíg tart a pénz, addig jó élete van. De mint tudjuk, nincs az a pénzmennyiség, ami örökre kitartana, még azért tudom, hogy próbálkozhatnánk, minnyáján kicsit nagyobb pénzmennyiséget is elkölteni, de nincs az a pénzmennyiség, ami kitartana. Mert vannak barátok, és akkor a Biblia részletezi, hogy hát sok minden olyat csinált, amit nem kellett volna, maradjunk ebben. Olyannyira, hogy elszegényedik, disznópásztornak kell mennie, ez a másik skandalum, ez egy zsidó közegben elhangzott példázat, amiben a disznópásztorság a tisztátalan foglalkozások csúcsa, tehát ilyen nincs. És végül ez a fiú arra fanyalodik, hogy könyörögjön, hogy legalább a moslékból, ami nem moslék, hanem azért egy ennél kulturáltabb étek azon a területen, van egyen. Nem is ez a lényeg, hanem magába száll és visszamegy az atyához, aki nem megy utána, aki hagyja, hogy learassa a tette következményeit, nem söpri ki a szobát, hagyja, hogy menjen. Hagyja, hogy megtapasztalja, hogy nem az, hogy a pénz nem boldogít, hanem hogy bizonyos védőkorlátokat áthágva szükségszerűen szakadékba esik az ember. A kettő fiúból az egy. Mondhatnánk azt, hogy 50%. Ahogy olvastam a Lukács evangélium 15. részét, végig az volt az érzésem, hogy ugye a farizeusok és írástudók nyaka körül szorul a hurok. Már 50%. De azt mondanák, hogy de mi abban a másik 50%-ba tartozunk. Nem kértük ki a vagyont, nem pazaroltuk el, nem mentünk el disznópásztorhoz, és nincs is visszamennünk az atyához, mert mi otthon vagyunk. Na erre jön a példázat másik fele. Hogy ennek az apának a másik fia, hogy viselkedik, tudjuk, megy haza a mezőről, izzadtan, fáradtan, és mit hall? Örömzenét. Érdekes módon, nekem mindig feltűnik ebben a példázatban, a szolgától informálódik. Ami nem az apától. És amikor meghallja, hogy hazajött az öccse, akkor méregbe gurul. De nem lehet jobb szót mondani, de nem betöri az ajtót, hanem csendesen puffog a hátsó udvarban. Olyan érdekes, és engem mindig megrendít, hogy na ezután kimegy az atya. És elkezdi kérlelni. És elmondja, hogy hát megjött a testvéred. Hát örülnöd kéne. És ebből a fiúból, az otthon maradt rendes fiúból kiszakad a lényeg. És azt mondja, hogy mióta veled vagyok, mennyit dolgozom neked. De soha nem adtál egy kecskefit, hogy a barátaimmal vigadjak. Ennek a történetnek külön pikantériája, amit egyszer egy, ugye én is itt a teológián tanultam, amit egy görög órá magyarázott el nekünk a görög tanárunk, hogy ott, ahol a történetben az van, hogy az atya levágta a hízott borjút, ott egy olyan állat van, ami minden, aki falun felnőtt, tudja, hogy van egy olyan kakas, a kakas, amit majd akkor vágunk le, ha karácsonykor. Vagy az a disznó, amit kellően meghizlalunk, hogy jó sonkája legyen, és egész télen élünk belőle. Falunk vannak ilyen az a bárány, amit arra az ünnepre tartogatunk. Na ebben a gazdaságban is volt egy ilyen a állat. És az atya azt vágja le. Ezért olyan hangsúlyos, hogy az otthon maradt fiú azt mondja, hogy nekem egy kecskefit se, neki meg azt, aki paráznákkal étette fel a vagyonát, aki itt hagyott, aki nem dolgozik neked. És az apa elmondja, hogy hát fiam, mindenem a tiéd. Hát örülnöd kéne. Hány százalék elveszett? A Lukács evangélium 15. részében ez a kérdés bújik ott végig. Hány százalék elveszett? Ez a fiú otthon van? Ezzel a fiúval rendben van minden? És az életem első felében a fiatalabb fiúban ismertem magamra. Minél idősebb leszek, annál inkább a második fiúban. ismerek magamra. Mert mit mond ez a második fiú? Én mennyit dolgoztam neked? És nekem te nem adtál. Ez se, az se, amaz se. Nagyon mélyen ismerem ezeket a mondatokat. Miről árulkodik ez? Nem arról, hogy semmi köze az atyához, hanem arról, hogy nem ismeri az atyát, nem egy vele, nem azonosak a céljaik, nem azonos a szívük dobbanása. Szóval hány százalék elveszett? 100% elveszett. A római levél mondja azt, hogy nincs, aki keresse, nincs, aki ismerje, nincs, aki értse az Istent. Mert így vagy úgy, mindnyájan elveszettek vagyunk. Így vagy úgy, mindnyájan arra szorulunk, hol arra, hogy Isten utánunk jön és a vállára vegyen. És ne kérdezzen, és ne tegyen szemrehányást, csak gyógyítson. Hol arra, hogy elősöpörjön, és nem értjük, hogy miért történnek olyan következetesen velünk bizonyos események. Nem értjük. Hol arra, hogy hagyjon elmenni, és hagyjon a magunk kárán tanulni. Hol arra, hogy duzzogó, hívő emberként utánunk jöjjön. És elmondja nekünk azt, hogy fiam, hát mindenem a tiéd. Mindenem. Van egy munkatársunk, aki nagyon jól tud arabul. És elmondta, hogy ő nagyon sokáig nem törődött azzal, hogy katolikus keresztényként nevelték. Már egyáltalán az, hogy keresztényként nevelték, egészen addig, ameddig az arab tanulása miatt el nem jutott egy arab országba, és ott hónapokat nem töltött. És ezzel nem, én sem az arabokat akarom bántani, csak egyszerűen ott rájött arra, hogy ez a másfajta vallásból következő másfajta kultúra, hány olyan elemet tartalmaz, ami hát ő zsigerileg életidegennek tud. És a saját kereszténységét akkor kezdte el érzékelni. Amikor erről beszélgettünk, akkor is nagyon szíven ütött, és akkor is arra gondoltam, hogy fogalmunk sincs. Miközben én duzzogok, hogy ez se, az se, amaz se, meg egész nap ott gürcölök a mezőn, fogalmunk sincs, hogy Isten gyermekeként mennyi áldás van védelemben, tartásban, kerítésnek érzett óvásban, vagy gátnak érzett óvásban és védelemben van részünk. Három példázat, amit elmond a Lukács evangéliuma szerint Jézus, és én valahogy most azt láttam, hogy mindegyik ezeknek a farizeusoknak és írástudóknak adott válasz. Mit kell megtanulniuk? Hogy Istennek az 1% is fontos. Hogy az asszony drakmája a pogányföldre költözött fiú mind-mind fontos Istennek. És itt külön szeretném kihagyni, hogy az asszony drakmája ebben a kontextusban megint botrány, hogy egy nő, mint a példázat kulcs szereplője. Meg kellett tanulniuk, hogy az Isten országának öröme más. Hogy Isten bánásmódja más az emberrel, mint ahogy ők néznek az emberre. És meg kellett érteniük, hogy ők is elveszettek. Kedves, így vagy úgy elveszett testvéreim. Menjünk vissza az atyához. Hagyjuk magunkat elősöpörni. Hagyjuk, hogy a vállára vegyen. Hagyjunk, hogy beszéljen velünk. Hagyja, hogy elmondja nekünk, hogy fiam, mindenem a tiéd. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Uram, elveszett vagyok. A duzzogásaimba, a sértődöttségembe, a sokfajta vádamba elveszett vagyok. És szeretnék bemenni abba a lakomába, ahol a másik testvérem van, akire haragszom, aki sok mindent eltékozolt, abból is, ami az enyém lett volna. Szeretnék ott lenni a te örömödben, azt ott lenni a helyemen, ott lenni a nyájban. Könyörülj rajtam, és könyörülj rajtunk, hogy a magunk elveszettségét abban a mértékenyes módon, ahogy elveszettek vagyunk, meg tudjuk látni, és ki tudjunk belőle lépni. Amen.